evangélium, vagy más néven örömhír, Isten örömüzenetéről szoktunk beszélni itt a gyülekezetben, vagy a ismerőseink, barátaink között. Mi is ez? Hogyan látjuk a Bibliában? A Biblia első lapjaitól szeretném, hogyha el tudnánk indulni. A 1 Mózes 2.16-17 be van a teremtés után egy fontos momentum, amit Isten az embernek mondott. Azt írja itt a Biblia, hogy parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájából lehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha ez eszel róla, meg kell halnod. Rajzkészségem nem a legjobb, de ugye itt a fa, és akkor van itt két ember. Egyik az egyik oldalról, a másik oldalról, nem biztos, hogy így történt. Meg nem biztos, hogy alma volt az a fa, amiről lettek. De Isten saját szabad akaratot adott az embernek, hogy válasszon a jó és a rossz között. Nem volt ilyen, hogy 1-2-X, vagy ilyen hasonló, ugye a Totónál szokott, vagy valamilyen hasonlónál lenni, hogy lehet, hogy döntetlen játszanak, hanem választhatott, hogy vagy eszik róla, vagy nem. Ez egy tanács volt Istennek, egy utasítása, amit az ember nem tartott meg. Ugye valaki szereti a lehet, hogy itt ezt letörlöm. Valaki szeret vonaton ülni. Itt egy ilyen mulatot szeretnék rajzolni. Gyerekkoromban egy álmom vált valóra, amikor az egyik rokonunk elvitt vonatozni, és én kezelhettem a vonatot. Már nem emlékszek, hogy talán személyvonat volt, igen, mert peronon megálltunk. Úgyhogy nagy élmény volt. Hegyre föl és föl le. Azt mondja, hogy hány vonatot kell rajzolni. Így van, 3 szerelvény. És itt ülnek benne az emberek. Nem tudom, ki járt már úgy, hogy rossz vonatra szállt. Volt itt valaki közeletek? Mit csináltatok? Vagy hogy derült ki? Mondta valaki, hogy láttad a megállót, hogy hoppá, nem jó irányba megyünk? Vagy hogy derült ki? Igen, az a végén volt már? Hú, az nagyon nagy tévedés. Más valaki hogy vette észre? Nem oda szól a jegyed? És akkor mit csináltál?
Mondtam neki, hogy bocsánat.
Ennyi? Kész? Igen, és akkor már is ott teremtél az új helyen? Vagy hogy volt ez? A jó helyen?
Be kellett szállni, és vissza kellett tenni másik helyen.
Igen. Edina, neked mi volt a megoldás?
Én nekem vissza kellett menni Nyíregyházára. Nyírvátorba mentem a vonattal, de vissza a Nyíregyházára, és akkor
átszállni. Értem.
Értem. Van közel, te majd bizonságot
tettem. Elmondhatod most is, gyere. Persze, persze.
Igazából kapcsolódik a témához, azért mondom el. Főiskolára jártam Nyíregyházára, és egy alkalommal, mikor már egy több napi vizsgaidőszak után nagyon ki voltam merülve, és ezt az utolsó évet levelezőn végeztem el, már Danikával, vagy Danival már állapotos voltam, ekkora volt a hasam államvizsga előtt néhány héttel, és hát nem vettem észre, hogy nem az a vonat, amire felszálltam. Ültem rajta, néztem ki az ablakon, és mondom, olyan furcsa a táj, de nem ismerős. És aztán az volt a gond, hogy már mire észrevettem, hogy tényleg nem Debrecen fele megyünk, addigra már érdemes volt elmenni Nyírbátorig, akkor ott leszálltam, és az történt, hogy utána másfél órával indult olyan vonat, ami visszavitt Nyíregyházára, És úgy gondoltam, hogy akkor elmegyek, megnézem a nyírbátori templomot, mert én még ott nem voltam. Ekkor még én nem voltam hívő ember. És érdekes volt nagyon, mert mikor odaértem a templomhoz, akkor pont egy külföldi csoportot beengedtek, mert egyébként hétköznap volt, nem nyitották volna ki. És akkor én ott bementem velük a templomba. És leültem, és hagyták, hogy én ott üldögéjek, mondta az a, nem tudom, egyházszolga, vagy micsoda, aki ott beengedte az embereket, hogy hadd maradjak itt nyugodtan, pihenjek, hozott nekem egy pohár vizet, és akkor én ott üldögéltem, és volt egyfajta ilyen Isten élményem ott akkor. Tehát most azt nem mondom, hogy akkor éltem meg, mert nem. Csak egyfajta ilyen vágyakozást tapasztaltam meg Isten iránt. Úgyhogy ez is egy lépcső volt a felé, hogy aztán később az életem sok-sok buktatón keresztül abba az irányba haladt, hogy mégiscsak szükség van az óra.
Köszönjük. Tehát a vonat, ha nem jó irányba haladva, és hát jó irányba halad, csak te nem jó vonatra szálltál fel, akkor az a megoldás, hogy leszállsz és visszaindulsz. Így történt ez velünk is, hogy elindultunk egy rossz irányba, az emberiségről beszélek. Ugye Ádám és Éva választott egy olyan utat, ami Istentől elválasztott, és egy szakadék keletkezett köztünk. Itt van Isten, hogyha fogna a piros filc, de nem fog, tehát akkor a lila fogja ábrázolni Istent, és itt vagyunk mi, egy szakadék van köztünk, és mi elindultunk egy ellenkező irányba. Ezzel a döntéssel elindult az emberiség egy ellenkező irányba, Istentől távol, eső irányba, és amikor az ember erre a földre szület, akkor úgy születik meg a földre, az első bűnbeesés alapján, hogy elindul egy másik irányba. Csak az a összefüggés, hogy valaki eljutott 2 kilométerre, mondjuk Edina elment teljesen Nyírbátorig, valaki meg visszafordult akkor, amikor észrevette, hogy rossz irányba van, tehát nem jutott el a negatív célállomásig. Az, hogy ki milyen messzire jutott, az lényegében majdnem mindegy, mert az, hogy 2 méteres vízbe fulladsz bele, vagy 2 kilométeres víz van alattad, az, ha belefulladtál, akkor már az nem fog téged vigasztalni. Tehát az, hogy milyen messzire jutottál Istentől, az már ilyen szempontból lényegtelen. Istentől el vagyunk szakítva. A Biblia igazolja ezt az állítást, ha a Bibliát jól értelmezzük. Ezért rajzoltam le ezt a vonatot, mert a Biblia alapján mi hívő emberek ezt ténynek vesszük a Bibliát, utána vannak a hit, cselekedetek és érzelmek. Csak a gondunk az, hogy az érzelmek alapján akarjuk húzni a tényt, a hitet, meg a cselekedetet. Úgy érzem, Isten nem szeret. Úgy érzem, nem szeretnek engem, ugye, ahogy a Süni az elmúlt báb jelenetben érezte magát, hogy láttuk őt, hogy mindenkit megszúrt, és azt gondolta, hogy őt nem szereti senki. Persze, hogyha mindenkit megszúrunk, akkor nyilvánvaló, hogy a következményei is megvannak. És a Bibliát vesszük a ténynek, mi hívő emberek, a vonatnak az első szerelvénye, vagyis nem szerelvénye, hanem a maga a mozdony, ugye, ami húz, és utána következik az, hogy amit a Bibliából olvasok, azt elfogadom. Az előzőhez visszakanyarodva, hogy mindannyian elindultunk Istentől ellenkező irányba, a Róma belé, Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levélben van megírva a 3. rész 9-es verstől. Mi tehát az igazság, különbek vagyunk? Egyáltalán nem, hiszen előbb már kimondtuk az ítéletet, hogy zsidóknak is, görögöknek is, zsidók és görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva. Nincs igaz ember egy sem, Nincs, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Tehát Isten a felrajzott ábra alapján is, meg a Biblia alapján leginkább, ugye én csak az ábrát már ebből vettem, egy kalap alá vesz minket, hogy mindannyian elfordultunk Istentől, mindegy, hogy 2 méterre, 2 kilométerre, 100 méterre jutottál el, messze vagy Istentől, ha még nem ismerted meg őt. És viszont van egy örömhír, az, hogy ezt a szakadékot, ezt megpróbálták nagyon sokan sokféleképpen keresztül hidalni, és mondjuk eljutottak a szakadék feléig, 3/4-ig, vagy megpróbálták átugrani, de aztán megcsúsztak a túloldalt, és csak leestek. Tehát ezek a cselekedetek az emberiségnek az Isten keresése, a önmegvalósítás, a vezeklés, sokféle módja van ennek, be tudjuk ezeket azonosítani, vagy lehet, hogy sokunk itt sokféle dolgot kipróbáltunk már. Én személyesen ilyen meditációt, a keleti filozófiák érdekeltek, ugye abban benne is van, hogy a létrát állítjuk a ég felé, és akkor a létrán mászkálunk föl, mondjuk a reinkarnáció is egy hasonló létre, hogy minél tökéletesebb legyél. Csak az a gond ezekkel a tézisekkel, hogy a létrának az utolsó foka az sose jut el Istenhez. És akkor már mindegy, hogy 5 létrafokot mentél fölfele, vagy 10-et, gyakorlatilag nem jutottál az élő Istenhez. És Isten abban mutatta meg ezt a egyedülállóságát, hogy ő nyújtotta le a karját a kereszten. Azt mondta, hogy itt íme a kereszt, és gyere át ezen a szakadékot, áthidalom a kereszten. És Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Ez a megoldás, ezen lehet átmenni Istenhez. A tény, azaz a mozdony, azaz a Biblia azt mondja, hogy a János evangéliumában van ez leírva, a 14. rész 6. versétől. Ez az egyik rész, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, illetve Isten akar nekünk mondani. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Nem azt mondta, hogy az egyetlen út, mint amiben általam korábban gyakorolt keleti filozófia mondta, hogy a hegyre sokféle úton föl lehet jutni. Itt Jézus, az Isten fia azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát egyedülivé teszi önmagát. 2 lehetőség van, vagy igazat mondott, vagy nem. Ugye nincsen közép X, tehát érték. Isten nem adta ezt lehetőségbe a bűnbeesésnél sem, a választásnál, hogy középső X-et jelöljünk. A másik rész, az pedig a római pápostolnak, a római levélében van, az 5. rész, 6. versétől. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk az istentelenekért, hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Tehát a sündisznót is a mindent elsöprő és elfogadó szeretet győzte meg, a báb jelenetben, amit az előzőlegben láttunk, minket is meg tud győzni Isten a feltétel nélküli szeretetével, amikor úgy szeretlek, ahogy vagy, és nem a feltételekhez köti az ő szeretetét. Én, amikor megtértem, akkor engem nagyon becsapott a barátaimnak a szeretete. Az ő szeretetükre bíztam az én boldogságomat, és hogyha ők elfogadtak, meg jó fejnek tartottak, meg jó kapcsolatban voltam velük, akkor boldog voltam, hogyha ez nem történt meg, akkor a boldogságom elúszott, és emberek kezébe raktam az én boldogságomat, vagy a szeretetet, hogyha kaptam tőlük, akkor boldog voltam, de Isten azt akar, hogy ne az emberektől függjön a mi boldogságunk, hanem az ő elfogadása, az ő szeretetétől függjön, és sokáig bizonytalanságba éltem az életem, vagy nem, tehát egy darabig bizonytalan voltam, hogy merjem-e Istenre rábízni az életemet, és akkor úgy végig gondoltam ezt, hogyha az emberekre rámehetem bízni a boldogságomat, életemet, akkor mennyivel inkább az élő Istenre, és elindultam én is hittel, és a cselekedetek útján, és az érzelmeim követték azt később. A tényt, amikor olvassuk, de egy ébetűt. Tényt, tehát a Bibliát, hogyha naponta olvassuk, akkor az hitet gerjesz bennünk, elhisszük, amit mondtunk. Például, hogyha azt mondom, hogy itt ez a szék, és akkor tényként elfogadom, hogy ez a szék, ez kényelmes, és elhiszem ezt, de soha nem ülök le rá. Hát akkor mit érne, hogyha leülök, akkor az érzelmeim követik azt, hogy hát igen, ez így kényelmesebb így beszélni, mint hogyha állok. Nyilván, hogy megtisztelek benneteket azzal, hogy felállok és úgy fogok hozzátok beszélni, de a cselekedeteimnek követni kell az én hitemet. A Biblia azt írja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, és fordítva is ugyanezt, tehát össze van kapcsolva, nem a cselekedeteink által váltjuk meg a mi örök életünket, hogy ennyi pénzt hoztál, ennyit rózsafüzéreztél, ennyi mi atyánkat mondtál, ennyi jó tettet hajtottál végre, ennyi szolgálatod van. Nem ez, hanem az, hogy hiszed-e, vallod-e, hogy Krisztus meghalt a te bűneidért, amit az előbb elmondtunk. Ha nézzük a tényeket, azt mondja a Biblia, a János első levele 5. rész, 9. és 12. verse között. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, tanúságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb, mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz a fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Isten megint használja azt, hogy vagy egyik oldalra, vagy a másik oldalra teszel egy jelzést, egy X-et, vagyis hát egy kitöltöd az űrlapot, tehát vagy igen, vagy nem. Itt is következetesen viszi ezt véghez, hogy akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt nem én mondom, hanem a Biblia, amit mi tényként fogadunk el, és megtapasztaltuk ennek a áldásait, a hitünket, a cselekedeteinket és az érzelmeinket húzza ez a tény. Az, hogy valamikor én is Istentől távol voltam, szakadék volt köztem és Isten között, és amikor ezt felfogtam, és Isten szeretete elért hozzám, akkor elindultam Isten irányába. Ezt hívjuk megfordulásnak, vagy megtérésnek, amikor az ember élete 180 fokos fordulatot vesz. Istentől ellenkező irányba mentem, megfordulok, és Isten felé elindulok. És Isten az, aki munkálkodik a mi szívünkben, és meg akar minden embert szólítani. Rajtunk keresztül is, másokon keresztül is, hogy az élete az ne a szakadékon túl legyen, hanem Isten közelében. Mi lesz a halál után? Nagyon egyszerű a válasz, hol vagy te? Szakadékon túl, mármint a Istentől elválasztva, vagy a szakadék innenső oldalán Istennel. Ez lesz a halálon túl, és ez a vetülete, a földi élet vetülete, a halál utáni élet vetülete. Nem bonyolította ezt Isten, igen vagy nem. Ezt már ugye a teremtés után látjuk ezt a bűnbeesésnél, hogy igen vagy nem. Tehát nincsen köztes ilyen purgatórium, ez ilyen emberek kitalálmánya, hazugságnak hirdeti ezt a Biblia, hogy ez nem valóság, hanem hamisság. Tehát kérdezem azt, hogy hol szeretnénk eltölteni? Ki hol szeretné eltölteni? Édesapám szokta kérdezni a boltban lévő ügyfelektől, hogy egyáltalán az a kérdés, hogy akarsz-e a mennybe jutni? Ha akarsz, akkor válaszd Istent. Ha nem akarsz, akkor valószínű, hogy nem is fogsz oda jutni, mert még csak a töredéke sincs meg abban, hogy Istennel szeretné élő kapcsolatot. Istennek van kegyelme, hogy megszólítson minket, és hívjon minket át az túloldalra, a kereszten keresztül, mert azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Itt ezen a földön lehetséges, ez nem kell a halál után életre várni, hogy majd, ha meghalunk, akkor Isten, meg soha senki nem jött onnan vissza, de hogy Isten visszajött Jézus, hát feltámadt, több mint 500 embernek megjelent, meg mi magunk is élő kapcsolatot tartunk vele, nem ilyen angyali jelenések által, meg nagyon misztikus dologként, hanem beszélgetünk velük, imádságban megszólítja a mi szívünket, adott nekünk megtérést, Szent Lélek által szívünkbe költözött, és ha megszólít téged, Isten válaszol neki. Ez fontos dolog. Az emberhez szól az Isten egy néhányszor az életben, és én azok közé tartozhatom, a szerencsések közé, akik választottak. Az én életem is elérkezett egy ilyen Y elágazáshoz. Ez is Istentől való, hogy nem tudom, hétvégén voltatok-e túrázni, mi? Jó volt? Ott is van, hogy el kell döntse a túravezető, hogy vagy jobbra, vagy balra. Érted, most középen a fásba hova mész? Nincsen út. Isten is ilyen, vagy jobbra, vagy balra. Válaszd az életet, elédbe adtam. Itt is azt mondja, aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Azon gondolkozzon itt mindenki végig, hogy melyik oldalon van, melyik úton van, jobbra vagy balra tart az élete. Ugye, ha tőle elszakadva az egyik oldalra, ugye, az a bal oldalnak írjuk, ugye, mert mi azt tartjuk balnak, bal lépésnek, a jobb meg Istennel van, akkor az jó, ha jobbra tartasz. Ha balra tartasz, akkor még nincs késő, hogy észrevedd, hogy a vonatod rossz felé tart. Isten mindenkinek adott egy mennyei jegyet. Volt egy történet, egy szolgálóról szól, aki megörökölte az urának a minden vagyonát, mert az ura örökös nélkül halt meg. És írtak erről egy végrendelkezést, csak a szolgáló nem tudott olvasni. Ez sajnos kimaradt az életéből. És ezt a végrendeletet, ezt őrizte élete végéig. Ki volt téve a falra. Soha nem vitte el az ügyvédhez. Soha nem mutatta meg nagyon másnak, aki tudott volna olvasni, biztosan. És úgy élte el az életét, hogy szegényen. Pedig az úra minden vagyona ott volt, kitéve, kifüggeszve egy papírla formájában a szobájában. Mink is mondhatjuk, hogy Isten megbocsájtott nekünk, örök életünk van, de ha nem utazod le, ha nem váltod valóra, ha nem váltod készpénzre azt az ígéretet, amit Isten azt mondta, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy aki hiszőben ne elnevesszen, hanem örök élete, van, akkor mit ér az neked? Mit ér az neked, hogyha van egy vonatjegyed Párizsba? Ki szeretne Párizsba menni? Ismét? Jó, nagyon sokan. Tehát van egy vonatjegyem Párizsba, de soha nem utazom le, soha nem megyek el, soha nem váltom kész. Mit ér? Ér az nekünk valamit? Hát lehet, hogy egy jó gondolatunk van, hogy bármikor leutazhatom. Ugye ilyen jegy nincsen, de szokott azért nyitott jegy lenni. Tehát kérdés az, hogy akarod-e leutazni ezt a jegyet, akarod-e a bűnbocsánatot magadénak. Ugye Jézus meghalt a bűneinkért, és megbocsátott az embereknek, de ez akkor válik valóra, hogyha én bocsánatot kérek Istentől. Ha nem, akkor az én dolgom az, hogy leutazzam. Nem az, hogy lobogtassam a jegyet, leutazzam. Ennyi. Isten így gondolkodik felőlünk, én úgy hiszem, hogy kegyelemből, nem azért, mert megdolgoztál, mert jó ember vagy, meg fölneveltél egy gyereket, meg jó munkaerő vagy hűségesen, hanem azért, mert szeret minket. Bűnösök vagyunk. Hogyha mindenki végig gondolja az életét, én vagyok a első közöttetek, aki bűnösnek vallja magát, és halál, tehát Istentől való elszakadottság. Ugye azt mondjuk, hogy ha kert minden fájáról lehetsz, de ha a jó és a rossz tudásának fájáról eszel, fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Meghalt az első ember? Hát majd később, de a kapcsolatuk meghalt Istennel. Egy szakadék, Isten erre utalt leginkább, hogy egy szakadék keletkezett Isten és ember között, és ez a halál, ez minket végigkísér. Azt írja a Rómabeli levélhez 6. rész 23. versében Istennek a igéje a Biblia, mert a bűn zsoldja, a fizetsége a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Tehát fizetség azt, amit én tudok tenni egyedül, az csak halál. Istentől való elszakadottság. Tehát ez ne gondolja senki, hogy annyira jó, hogy majd Istenhez közelebb kerül. Jézus azt mondja, mert mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt fal? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul az ő lelkéért? A mérlegnek van két serpenyője. Ugye most már nem nagyon használnak, csak legfeljebb patikába, de ott is ilyen digitális, nem is tudom, hogy kell ábrázolni, én már nem fiatal vagyok. És akkor az egyikbe beleteszi Jézus Krisztus magát, hogy meghalt értünk a bűneinkért, a másikból meg bármit belepakolhatsz, ami az életedbe. Úgy gondolod, hogy hát váltságdíjul lednél lelkedért. Tudnátok ilyet mondani, hogy az emberek miben gondolkozni? Mit szeretnének váltságdíjul adni majd az ő lelkünkért? Jó cselekedeteket, szegényeknek adakozni. Más nem? Hangosan? Gyermekeket. Vallásom. Karrier. Önfeláldozás. Igen. Tessék? Jobb vagyok, mint mások. Mindig igazat mondok. Azért ismétlem meg, hogyha valaki interneten meghallgatja, akkor én jó vagyok, és nem öltem meg senkit. Hát, meg vagyok keresztelve. Járok templomba. Hát igen, elég sok minden belefér. Ne? De vajon van-e olyan súlyos, mint Jézusnak a halála? A kereszt. Hát nincs, azt mondja a Biblia, hogy nincsen. Mit adott az ember váltságdíjul az ő lelkéért? Hát, jól meggondoljuk, az a mérlegnek a nyelve, az mindig is oda fog billenni. Mindig is oda fog billenni, hogy Jézus Krisztus odaadott mindent. Az Atya az egyszülött fiút adta oda, és bármit beletehetsz, nagyon szép is lehet, meg emberileg értékelendő dolgok is, amik nem bűnök feltétlenül, hanem értékes dolgok, de azt tudd meg, hogy soha nem fizetheted meg a váltságdíjat a lelkedért. Bármit teszel is. És Isten megfizette a váltságdíjat. Kérdés az, hogy az Y elágazáshoz, ha most élt el az életed, akkor merre mész tovább? Vagy ha elér az életed az Y elágazáshoz, merre fogsz tovább menni? Jobb vagy bal? Milyen térképet használsz? Mi, nekünk van egy nagyon jó térképünk, akik megtértünk, megfordultunk, és Isten felé tartjuk a irányt, az a Biblia. Javaslom mindenkinek figyelmébe, hogy vegye kezébe a legjobb iránytű térkép minden életünk minden részére nézve. És ebből meríthetünk vigasztást, hogyha nem jó irányt vett az életünk, és visszafordulunk. És van kegyelem, halleluja. Nem csak egyszer kell választani, kell minden nap választani az életünkbe. És én hívnálok benneteket, hogy válasszunk egy jó irányt. Válasszunk Isten felé, hogy Istenhez minél közelebb jussunk, és amikor meghalunk, akkor a mi életünk a legközelebb kerül Istenhez, ami csak létezik. És akkor nem a örök halál, hanem nem az Istentől való elválasztás, hanem a Istenhez való ragaszkodás, a közelség lesz nekünk a sorsunk, az osztályrészünk, azt mondja a Biblia. Vagy igen, vagy nem. Ez nagyon egyszerű. A Biblia és Isten nem bonyolította ezt nagyon, úgyhogy válaszunk most az a javaslatom. Én mondanomnak a végéhez, végére értem volna, és egy jó választást kívánok nektek, hogy jó felé tartson a mi életünk.
Köszönjük szépen az evangélium üzenetét. Úgy gondolom, hogy Isten szolgáinak, meg a Isten gyermekeinek is mindig az volt az ereje a életben, hogy soha nem felejtették el, hogy kegyelemből vagyok, ami vagyok. A Pál apostol is mindig ezt elmondja, és mindig ezzel a lelkülettel, szívvel szolgál az elveszett emberek felé, hogy tudta, hogy kegyelemből vagyok, ami vagyok, de az ő kegyelme nem lett hiába való. Én hozzám azt mondja Pál. Ez volt az ereje abban, amikor egy korintusi városban megérkezett, és látta a rengeteg bűnt, a mocskot, a szennyet. Ez egyetlen dolog volt, amiért nem fordult meg. És nem mondta, hogy ezek annyira bűnösek, hogy megyek a másik városba. Vagy ezért nem mondott egy efézusi városról. A rengeteg bálványimádás, mindenféle elköstelenség tömve volt. Az adta neki az erőt, hogy tudta, és azon a napon is kegyelemből él. Ugyanabból a kegyelemből él, mint amit hirdetett. És hát ez a húsvét mindenképpen szól arról, hogy az ember Isten kegyelme nélkül nem tud élni. Nincs élete, nincs valóságos élete. Szól arról, hogy Isten szeretett bennünket, annak ellenére, hogy mi nem szeretük őt. És szól arról, hogy Isten akkor is szeretett, ha nem szereted. Akkor is szeret, ha nem engedelmeskedsz neki. Akkor is szeretsz, ha hibázol. Szeret, ha hibázol. Mert Isten jó. Isten szerető atya. Ez az ő kegyelme. A kereszt arról szól, a kereszt áldozat arról szól, hogy Isten úgy szerette azt a világot, akik nem érdemeltük meg, akik leköptük, megkorbácsoltuk, elutasítottuk, visszautasítottuk Jézust, hogy a fiát adta helyettünk. Uratom, hogy bűneinkért. Ez Isten kegyelme. Nem azért, mert megérdemeljük. Nem azért vagyunk itt ebben a gyülekezőben ma ezen a délutánon, mert mi megérdemeljük. Vagy mert különbek lennénk, mint azok, akiknek eszükbe se jut. Nem, hogy Bibliát a kezükbe venni, de amik a tévében látnak valami Isten tisztelt félét, azt is elkapcsolják jó messzire. Azokat ugyanúgy szereti Isten, mint minket. Amen. Ugyanúgy szereti Isten azokat, akik ma már azon gondolkodnak, hogy be fognak rúgni holnap. Mert mi is így gondolkodtunk még néhány évvel ezelőtt. A húsvét arról szólt, hogy menjünk locsolkodni, és jól berúgunk. Nekünk arról szólt. Arról szólt. Gyerekként meg arról szólt, hogy minél több pénzt össze pricolni. Igaz? Nem vagyunk semmivel különbek. Semmivel nem vagyunk különbek, mint azok, akik ma is így gondolkodnak. Egyetlen egy dolog, ami van nekünk, Isten megbocsátotta a bűneinket. És óriási szükségünk van az ő kegyelmére. Különben olyanok lennénk, mint a sündisznó. Meg néha lehet, hogy olyanok is vagyunk. És éppen akkor kell az Isten kegyelme nekünk, amikor olyanok vagyunk. És szúrunk. Igaz? Kiszöltelenítés. Tüskétlenítés, ugye? A sün kategóriában. Tehát én azt gondolom, hogy legyünk nagyon hálásak Istennek azért a kegyelemért, amelyen lehajolt mi hozzánk, akik nem érdemeltük meg. És ez lesz a forrás annak, hogy tudjunk szeretni másokat. És tudjunk egyszerűen azzal az evangéliummal szolgálni az emberek felé, akik körülöttünk vannak, amivel bennünket is megtalált az élő Isten. Hogy ne feledkezzünk meg arról egyetlen napon sem, hogy lehet, hogy szebben fel vagyunk most öltözve, mint akkor voltunk, de semmivel nem vagyunk különbek másoknál. Semmi, egy dekával sem, hogyha már itt a mérleges dolgot gondolnánk. És a probléma az, a problémát mindig az okozza, amikor mi elhiszük, hogy különbek vagyunk. Akkor azt gondoljuk, hogy már tettünk annyit az Istenért és szolgáljuk az Urat annyira, hogy mi már azért, na, most már azért tettünk valamit. Hát ez egy nagyon nagy hiba, amikor ilyen szellemi állapotba kerülünk, és nem is brillírozunk, tehát nem szárnyalunk ilyenkor. Tudjátok, mind a sasok nem szárnyal ilyenkor a hívő ember, akkor úgy önteltség bűnébe esik, de akkor megint csak szüksége van a kegyelemre. Igaz? És megint csak ott van, jó Uram, azt hittem már vagyok valaki. De rájöttem, hogy senki. De te hatalmas vagy, és engem szeretsz így is. Szóval ez a húsvét evangélium, a húsvét üzenete, az Istennek a szeretete erről szól, hogy a legelveszettebb, a legnyomorultabb ember is ugyanúgy van szeretve Istentől, mint te, aki esetleg szépen felöltöztéssel jöttél ma ide. És ugyanolyan szükségünk van nekünk, akik ma eljöttünk Isten kegyelmére, mint azoknak, akinek eszükbe sem jut ma egyáltalán, hogy foglalkoznak ez a Jézus dologgal, úgy gondolják, hogy köszi, hagyjuk meg a vallásos embereknek ez az egész történetet. Mi maradjunk a nyuszinál, akik tojástoljuk, csak hogy azt nem tudom. De csak így fogunk tudni ezzel a hozzáállással, az evangélium erejével fogunk tudni szeretni önokat, akik bennünket nem szeretnek. És akit Isten sem szeretik, és Jézus sem szeretik, sőt, utálják. És lehet, hogy téged is utálnak. Meg engem is utálnak. Úgy, hogy vagyunk, utálnak minket. Pál, amikor elment Korintusba, utálták. Nem szerették. Több helyen megverték. Megkövezték. Visszament. Miért? Mert tudta, hogy nem volt semmivel külön, mint azok, akik közé ment. Ugyanúgy ott volt azok között, akik elítélték a keresztényeket. Ő volt az üldöző közül az első. Semmivel nem volt külön, mint ők. És ezt sosem felejtette el. Ez volt Pál apostol hosszú távfutásának a titka. Hogy soha nem felejtette el, hogy akik között szolgál, azoknál ő semmivel nem különb. Ezért tudta azt mondani idős korában is, hogy bűnösök közt első vagyok én. Ezen érdemes gondolkodni, és egy picit forgatni magunkban, még a jövő héten is ezzel foglalkozunk egy kicsit. Ezzel a témával, mert azt gondolom, hogy felszabadító üzenet, görcsoldó üzenet, az evangélium egy görcsoldó üzenet, jobb, mint a diplankrim, vagy nem tudom, miket szoktak ilyeneket alkalmazni. Felszabadítja az Isten szeretetét irányunkba, és az Isten szeretetét aztán rajtunk keresztül mások irányába. Amen. Adjunk hálát ezért, jó? Köszönjük meg az Úrnak, hogy úgy szeret, hogy vagyunk. És minden embert úgy szeret, ahogy van. Minden embert úgy szeret, hogy van. Bármilyen hihetetlen is. Az utolsó prostituáltat, a tesszagú, elköstelen alkoholistát, a jól menő bankárt, akinek eszágába sincs Istennel foglalkozni. Ugyanúgy szeretném, mint téged vagy engem, akik már megtaláltattunk. Akikre már rátalált az Isten. Még attól is óvnék, hogy abba a felfoglalkozottságba essünk, hogy mi megtaláltuk az Istent. Mert még ez is fals dolog, mi kerestük az Istent, és ő talált mi ránk. Mert ő jött le, értünk a mennyből. Ez erő, ez egy forrás az életünkben, és a szabadsághoz, a Krisztusban nyert szabadsághoz, és az evangélium hiteles képviseletéhez. Meg az a szeretethez, amely feltétel nélküli, és tudja szeretni azt is, akit nehéz. Mert ez emberek lehetetlen. Valljuk be őszintén. Igaz? Elég korlátozott az, amit tudunk adni. És mikor leégünk, és sokszor magunk szemébe is, akkor jövünk rá, hogy hoppá, milyen kevesek is vagyunk. De ezek jó pillanatok, jó lehetőségek újra megemlékezni arról, hogy Isten szeret bennünket úgy, hogy vagyunk. Uram, de így engem, téged így. Hihetetlen, azt tudom. De fogadd el, fogadd el. Imádkozzunk most, jó? Szeretném, ha kis csoportokba tudnánk imádkozni. Jó? Ott, ahol vagytok, így picikét keressétek egymást. Lehet hát adni, ha nem tudsz imádkozni, az se baj, akkor imádkoznak majd érted, akik melletted vannak. Adjunk hálát Isten kegyelméért. Azért, hogy nem a cselekedetek által van, ahogy hallottuk, Isten kegyelme, megbocsátása az, ami elért bennünket, és nem a cselekedetek által szabadultunk meg, nem a cselekedetek által örök életünk, hanem Isten kegyelmében. Jó? Ketten-hárman összefordulva imádkozzunk, jó? És aztán hangosan majd én fogok imádkozni.